Csizmadi Ervin politológus, a Méltányosság politika elemző központ igazgatója, az Aréna vendége. Az már a kampány része, vagy a kormányzati működés természetes része, hogy a miniszterelnök elmegy a CSU-ba, majd vendégeket fogad nagyon magas rangban az év végén, meg az év elején Magyarországon?
Hát feltételezem, hogy azért ez nem egy hirtelen meghívás volt, hanem gondolom ennek a menetrendje az már korábban eldöntetett. De természetesen lehet úgy is értelmezni, hogy ez a kampány része. Én azt hiszem, hogy minden politikus, és pláne egy olyan politikus, amelyik ugye az újraválasztására készül, az annak jól jön, hogy külföldi vendégek őt fogadják, el tud menni valahova. Ugye a Fidesz nagyon sokan vádolják azzal, hogy mértékadó európai politikusok nem nagyon állnak szóba velük, kiki eldöntheti, hogy mondjuk a CSU politikusai azok mértékadóak vagy sem. Én úgy ítélem meg, hogy miután ugye Németországban a választások eredményeképpen nem jöhetett létre ugye a kereszténydemokrata liberális zöld koalíció, ebből következően a CSU egy mértékadó politikai szereplő, hiszen elképzelhető, hogy a régi nagy koalíció áll föl. Tehát ebből következőleg Orbán Viktor egy mértékadó külföldi partnerrel tárgyalt, miközben persze egy csomó más mértékadó külföldi partnerrel nem tud vagy nem akar tárgyalni. De például azért én felfigyeltem arra, amit ugye Jean-Claude Juncker mondott a napokban, amikor arról beszélt, hogy a V4-ek azok mértékadó szereplői lehetnének az Európai Uniónak, amennyiben bizonyos kérdésekben engednének. Én nem olvastam minden Juncker interjút az elmúlt években, de ez nekem egy új hangnak tűnt ahhoz képest, amit ő használt. Tehát én ebből arra következtetek, hogy a Fidesz oldaláról is egy nagy lobby tevékenység folyik európai szinten, túlmenően a CSU dimenzión, amiben próbálják Európát vagy az európai vezetőket meggyőzni arról, hogy az a politika, amit folytatnak, az nem is Európa ellenes, mint ahogy sokan ugye gondolják a Fideszről.
A németországi belpolitikai fejlemények a magyar általános választásra hatással lehetnek?
Hát abban az esetben lehetnek hatással, például, hogyha mondjuk nem sikerül Németországban semmilyen koalíciót létrehozni, de akkor sem közvetlen hatással természetesen, mert akkor nem az következik, hogy akkor itt sem lesz. Mert ugye a magyar politika azért az egy nagyon különleges dolog, és itt visszatérek ahhoz, amiről beszéltünk, a konfliktusosság kérdés. Hát gondoljon bele, el tudná viselni a magyar közönség azt, hogy nincs kormánya mondjuk egy választás után?
Eddig
még mindig volt, és lesz is. És ez azért lesz, mert a magyar közönség nincs egyszerűen felkészülve arra, hogy egy választási eredmény után nem lehet kormányt alakítani. Tehát olyan, hogy egy választás után egy másik választás jönne, mondjuk egy újabb előrehozott választás, ami Európában nem azt mondom, hogy nagyon megszokott, de azért gyakori, az teljesen kizárt. Én ezt a magyar politikának a konfliktus mentességével, vagy azzal a törekvéssel magyarázom, hogy minden szépen flottul menjen, ne zavarjuk meg a dolgokat. Ha a választás után egy hónappal nincs kormány, akkor szerintem a magyar emberek attól megzavarodnának, és egész biztos vagyok benne, hogy ha a Fidesz nyeri a választást, akkor gyors kormányalakítás van. Ha az ellenzék nyerné a választást, akkor ez a szervezeti széttagoltság, ez okozhatna problémát, de a német választás ilyen értelemben tehát szerintem nincs közvetlen hatással a magyarra.
Ha valakinek, akkor egy politológusnak muszáj olvasnia behatóan párt programokat. Mi alapján tesz most különbséget a baloldalon mozgó pártok következő választásra szóló programjai között?
Hát ez, amit ő mond, ez egy ideális állapot lenne, de én sok politológustól hallottam azt, hogy ők sem nagyon a pártprogramok alapján tesznek különbséget, és a választók pedig még kevésbé a pártprogramok alapján. Ráadásul egy csomó pártnál még nincs is program. Úgy tudom, hogy az MSZP is most fogadja el, talán éppen ma, a választási programját, és lehet, hogy van olyan párt, amelyiknek még ez nincs is meg. De mondjuk gondoljunk bele. Tételezzük, hogy mindegyiknek van programja. Akkor ez mit jelentene? Menjünk föl ugye az internetre, kattintsuk rá, olvassuk el, és ez alapján döntünk. Elolvasunk 8 programot, és ez alapján döntünk. reális ez a feltételezés? A mai korban, amikor mindannyian, amikor utazunk mondjuk a föld alattin, ott van a kezünkben a telefon, és pötyögtetjük lefele a dolgokat, és mindenre körülbelül 2 másodpercünk van, nem választási programok. Szóval miközben kellenek választási programok, és elképzelhetetlen a pártpolitika program nélkül, de az emberek, és sokszor a politológus. A politológus akkor foglalkozik a választási programokkal, hogyha arról ír mondjuk egy tanulmányt, és áttanulmányozza. Én például, amikor írtam a könyvemet, akkor a 88-92 közötti programokat újraolvastam, és azért olvastam újra, mert nagyon érdekelt az, hogy Európáról, amiről már beszéltünk, mi van azokban a programokban. És nagyon érdekes tapasztalataim voltak abból, hogy már akkor is mennyire divergált az Európa megítélése a programokban.
Akkor hogyan teszünk felelős különbséget a baloldalon mozgó politikai erők között, azon az alapon, hogy vajon mit akarnak azon kívül, hogy kormányra kerülni?
Hát szerintem ugye itt azért ne felejtsük el, hogy van jó néhány olyan ellenzéki párt, amelyiknek hát meglehetősen kicsi a közönsége, és hát, hogy úgy mondjam, ez a közönség inkább ilyen hit alapon kötődik hozzá. A hit szerepét egyébként a politikában ne becsüljük le. Tetszik neki valamelyik ellenzéki vezető, úgy ítéli meg, hogy ő neki van esélye Orbán Viktorral szemben. Itt jön be az, amiről korábban már beszéltünk, hogy most akkor a pártvezetőről szól a politika, vagy pedig valami másról. Tehát, hogyha mondjuk azt kérdezné tőlem, hogy most mi a különbség az Együtt, a Párbeszéd, a Momentum és a nem tudom én milyen pártok programjai között, akkor erre azt tudnám önnek mondani, hogy nagyon nehezen tudnék én is különbséget tenni, és egyébként ők is azt hangsúlyozzák, figyelje meg a retorikájukat, hogy próbálják a közönségüket felkészíteni, nem nagyon van különbség a programjaink között, tehát ők is érzik, hogy nagyon sokan vannak a terepen, próbálják elhitetni a választóikkal, hogy nem összeegyeztethetetlenek a programok, de a kérdés az emberben akkor úgy vetődik fel, hogy akkor miért van ennyi párt, ha nem összeegyeztethetetlenek a programok. A válaszom egyébként erre az, hogy a 2018-22 közötti időszaknak ez egy elodázhatatlan kérdése lesz, hogy ezt az ellenzéki palettát, amennyiben azok maradnak ellenzékiek, amelyek most, ezt le kell egyszerűsíteni, koncentrálni kell. Máskülönben megmarad a magyar történelemnek ez az örökös képlete, hogy van egy mamutpárt, és van mellette 8-10 egymással acsarkodó és megegyezni nem tudó pártja. Tehát ezzel nekik valamit szerintem tenniük kell. Mi akkor is, ha kormányra kerülnek, akkor még inkább, de ha az ellenzékben maradnak, akkor is.
De a koncentrálás az a felzabálásnak egy finomabb formája? Tehát valakinek magába kell foglalnia valamilyen technikával az összes többi?
De most gondoljon bele, ön ezt a kifejezést használja, hogy felzabálás, és én értem, hogy miért mondja, de a politikának voltak éppen nem az a természete, hogy legyen valaki, akinek van tekintélye ahhoz, hogy az irányvonalát érvényesítse.
Nevezzük nevén a dolgokat, akkor erről van szó?
Hát én szerintem erről van szó. Én szerintem erről van szó, és tele van az európai politika ilyen szituációkkal. Ugye a nagyon begyepesedett magyar közéletben ugye azt gondoljuk, hogy egyedül a világon Orbán Viktor csinált ilyeneket, hogy az önszavával felzabálta a jobboldali vetélytársait is. Az európai politikában baloldali pártok is milliószor csináltak ezeket a dolgokat, és egyszerűen azért, mert a politikai hatékonyságot valahogy biztosítani kell. Ha ezt nem tudják elérni, akkor mondhatjuk a szép elveket, meg a demokratikus elveket, és látom, hogy az ellenzéki pártok folyton azt mondják, hogy mi egy demokratikus párt vagyunk, ami azt jelenti Magyarországon, hogy nem tudunk döntést hozni.
Ki lesz az, aki képes magához vonzani az összes többit? Mikor dől el? Mi dönti el a választási eredmény?
Hát én olvasván mondjuk például a mai sajtót, néhány labban már azt láttam, hogy Gyurcsány Ferenc 2018-as választások után visszaveszi a baloldal vezetését. Ami eldöntheti ezt a dolgot, az egyik a választási eredmény, a másik pedig a politikusi kvalitás. Tehát sok mindent lehet mondani arról, hogy Gyurcsány Ferenc milyen politikus, de kvalitásai szerintem vannak. Na most, hogyha jelzem, hogy ő korábban is mondott olyanokat, hogy ő neki lenne egy olyan szándék, hogy az ellenzéket valahogyan egységesítse. De az is lehet, hogy ezt valakiknek, másoknak, fiatalabb nemzedékeknek kell elvégezni. Csak Én azt szeretném elkerülni azt a helyzetet, hogy azt gondoljuk, hogy a politikában a tekintély fogalmának semmi jelentősége nincs. Tehát most akkor vegyünk egy másik szituációt. Az összes mai terepen lévő 50 fölötti politikus, mondjuk, tehát a régi nemzedékbe sorolható politikus mind visszavonul. Jön egy fiatalabb nemzedék, ugyanúgy 6-8 pártra tagolódva. Mi fog változni akkor? Attól, hogy fiatalabbak csinálják ugyanazt. Szerintem valahogy a politika igényli azt, hogy tehetséges vezető jelenjen benne meg.
De a tekintély az, az akit kényszerítés nélkül is követünk?
Akiben látunk képességet arra, és hogy mondjam, tehát a követés az szerintem nem egy negatív dolog, amennyiben nem társítjuk azonnal a vezérkultusszal, meg a diktatúrával, meg nem tudom micsoda. Tehát mondjuk tényleg egy tanárt is, ugye többféle tanár van. Az egyik tanárnak az órájára senki nem megy, mert rosszul ad elő, vagy valami, a másik tanár órájára meg mennek, mert egyszerűen élvezetesen csinálja, és azt látják benne, hogy ért ahhoz, amit csinál. Tehát szerintem a szakmájukhoz értő politikusok kellenek, akikről hogy mondjam, sugárzik az, hogy össze tud kovácsolni mondjuk egy ellenzéki egységet. Tehát én a generációváltás kérdését azt úgy tudnám elképzelni, hogy az ellenzék akarja azt, hogy pártszerűen működjön, mert szerintem most, ami van, ez nem hatékony.
De az egész egyszerű emberi ambíciók, hogyha megpróbáljuk külön, lehet, hogy bejutunk, és lesz egzisztenciánk jobb, mint ami most van. Ezek nem elég nagy akadályai annak, hogy egy ilyen egységesülés létrejöjjön. Jöjjön, hogy Gyurcsány Ferenc mondta még a híres Öszödi beszédben, hogy nehéz rám visszamenni autófényezőnek.
Hát, de ebben önnek teljesen igaza van, de ez van a mérleg egyik serpenyőjében, a másik pedig az, hogy örökké ott maradunk ellenzékben. Vagy pedig a véletlen segíthet minket hatalomra, nem pedig a saját képességünk. Tehát szerintem nem kellene félni például attól a kifejezéstől, hogy a politikában annak a szónak, hogy vezetés, a leadership, amit ugye a nyugati politológusok egyébként napi 24 órában elemeznek. Nálunk mi van? A vezetőtől megrettenünk, ugye ez már kedves vezető, meg mindent szoktak ugye Orbánra mondani, meg nagy vezér, meg mit tudom, hogy nyilván nem Sztálint akar senki, hát ne ilyen agyrémekben gondolkodjunk, hanem egyszerűen mondjuk azt, a politika vezetés nélkül az esetleg káoszba, vagy anarchiába, vagy nem tudom, mibe süllyedhet. Tehát a tehetséges politikai vezető segíthet, mint ahogy Margaret Thatcher is tehetséges volt. És egy csomó, Tony Blair tehetséges volt, Bill Clinton, hát nem akarjuk észrevenni, hogy azért a nemzetközi politika is ad nekünk példákat erre, és ezek nagyon különböző ideológiai színezetű emberek voltak. Hát ugye a Clinton sikerét azért mégiscsak az adta meg, hogy volt benne kvalitás. Egyszerűen szerették az emberek, elhitték róla, hogy képes egy országot vezetni. Itt a mai ellenzéknek az a problémája többek között, hogy Orbán Viktorról elhiszi a közönsége, hogy képes vezetni, az ellenzéki tábor vezetőiről meg nem. Szerintem ilyen egyszerű.
A válaszunk 18 csoport az valójában micsoda? Ön szerint. Értelmiségi tömörülés?
Hát az a legkevésbé.
Micsoda?
Hát, bocsánatot kérek, hát az döntően politikusok, volt politikusok, vagy akár még jelenlegi politikusok is. Hát az értelmiségi tömörülés az én felfogásomban azt jelenti, hogy olyan emberek, akik a politika körül vannak, figyelik, nem tudom én, elemzők voltak, vagy különböző szakértők, vagy háttéremberek, és most kilépnek a fényre, összefognak együttesen, és valamit akarnak.
Hát ez... Volt politikus az nincs. Volt politikus, a politikus attól politikus, hogy valami hatalma, befolyása van. Hát, volt politikusnak van ilyen?
Hát de bocsánat, hát én nézem a különböző tévéműsorokat, és nagyon sok embert, akit behívnak, volt pénzügyminiszter, volt külügyminiszter, volt jegybankelnök. És mindig megkérdezem otthon a családtagjaimtól, hogy mi lehet most a foglalkozása, engem például érdekelne. Tehát ezt tudom önnek mondani, hogy van egy ilyen fura értelmezése ennek a dolognak, tehát ez a V18, ez szerintem egy újabb tanácsadó testület, az Isten tudja hanyadik. De megint csak azt mondom, hogy ha politológusként nézzük ezeket a dolgokat, akkor ez például beleillik abba, hogy ön emlékszik a fekete ruhás nővérnek a mozgalmára? Volt pár hónapig.
Igen, és szomorú vége lett.
Szomorú vége lett. Emlékszik a tanítanék mozgalomra?
Igen, annak nem lett annyira szomorú vége, de az se volt vidám.
Ugye? És annak a vezetője, Pukli István, aki aztán létrehozott egy pártot, aztán abból is kiszállt. Szóval magyarán azért érdemes ezt észrevennünk, hogy ezek tulajdonképpen kísérletezések is. Hogy melyik tud megkapaszkodni. Az nyilvánvaló, hogy ugye az ellenzéki oldalon sok mindenkit ki kellett próbálni az elmúlt években. És egy csomó mindenkiről nagyon rövid idő alatt kiderült, hogy ezek nem hoznak a konyhára. Pár héttel ezelőtt, nem is tudom milyen, Latmon Tamásnak is volt egy tanácsadó testülete, vagy pár hónappal ezelőtt. Szóval tényleg az ember kapkodja a fejét, és nem, és a legtöbbből ezekből tulajdonképpen nem jön ki túl sok, azon kívül, hogy néhány napig, néhány hétig a hírekben van. Most a V18-akról sem tudjuk eldönteni, hogy ez egy átmeneti kategória megint valami, vagy pedig ennek mi lesz a súlya és mi lesz a jelentősége.
Értelmiségi holdudvar. Az van még valahol? Mert ez régen nagyon fontos szerepet töltött be. Politikai döntéseket voltak képesek befolyásolni.
Ugye az értelmiségi holdudvarról azt gondolnám, hogy nagyon fontos szerepe van. De nagyon sokféle holdudvar lehet. Például Botka László abban a néhány hónapban, amikor ő miniszterelnök jelölt volt, emlékszem, hogy például Szegedre, nem tudom én, több száz embert oda meghívott. Kvázi értelmiségi holdudvar építése céljából. Aztán úgy tudom azoktól, akik ott voltak, hogy nagyon fokhíjas volt ez a dolog, amiben valószínűleg az van, hogy kevesen hisznek abban, vagy kevesen hittek abban, hogy van ennek a dolognak értelme. Én azt hiszem, hogy a hagyományos értelemben vett értelmiségi holdudvarok időszaka lejárt. Ma az értelmiségi holdudvar az számomra azt jelenti, hogy nagyon-nagyon szorosan nemzetközi trendek követése, napi 24 órában cikkek olvasása, azoknak a cikkeknek, tanulmányoknak, könyveknek a feldolgozása, a politikusok elé való oda tétele, ez szerintem a kormányoldal lényegesen, látványosabban, jobban csinálja, mint az ellenzék. Például én ezt is nagyon hiányolom az ellenzéktől, visszatérve, amikor beszéltünk az Európa képről, hogy rengeteg vita zajlik Európában, ezt én úgy érzékelem, hogy a kormányoldal napra kész ezeknek a vitáknak az ismeretében. Az ellenzék pedig erről lemond, nyilván pénzügyi okai is vannak ennek, költségvetési okok, 1000 millió dolog.
Aki profit akar, annak ki kell fizetni az árat.
Világos, de hát azt kell mondjam, hogy tehát az a hagyományos értelmiség, hogy összejövünk egy sörre, és akkor valamit úgy beszélgetünk arról, hogy akkor mit kéne csinálni, szóval ez ma már azért kevés. Tehát ugye ezt úgy mondja a mi szakmánk, hogy agytrösztök kellenek a pártok körül, amelyek azért vannak létrehozva, hogy professzionális szakértők üljenek ott, és a tanácsokat napi szinten úgy adják, hogy abból kijöjjön valami. De hogyha 8 ellenzéki párt mögött kellene 8 különböző háttérintézetet létrehozni, megint csak egység nélkül, akkor fölmerül a kérdés, hogy ebből megint hogy lehet valamit kihozni.
Milyen módszerrel próbálta azt bizonyítani, hogy a magyar politikai fejlődésnek van logikája, akkor utolsó kérdés, néhány a könyvről.
Igen.
Hogy állt ennek neki?
Hát először is az volt a dolog lényege, hogy megpróbáltam megérteni a nyugat-európai fejlődés logikáját. Tehát mindenképpen van egy összehasonlítási elem benne. Én úgy tapasztaltam, hogy a nyugat-európai fejlődésnek van egy világos logikája, nagyjából azt lehetne mondani, hogy a feudalizmustól a liberalizmuson át a liberális demokráciáig.
A történelem vége, pont.
És a történelem vége, igen. Na most, hogyha ezt a... hogy mondjam, a szálat próbálnánk a magyar fejlődésre rávetíteni, akkor nem tudnánk kimutatni benne politikai fejlődést. Tehát megpróbáltam ettől eltérő dimenziót találni, és a magyar politikai fejlődésben szerintem az adja a logikát, hogy a mintakövetésnek, a nyugati mintakövetésének és a nyugati mintaformálásának van egy állandó feszültsége. Tehát magyarán a reformkortól kezdve mi mindig nyugatot akarunk követni, a nyugat követés mindig korlátozott, és mindig előre jönnek újra és újra, akik azt mondják, hogy nem elég a mintakövetés, hanem ezt a mintát formálni is kell, és szerintem a logikáját a folyamatnak az adja, hogy tök mindegy, milyen rendszer van, Ez a kettősség mindig megteremtődik. Megteremtődött a szabadelvű korszakban, a dualizmusban, a Horthy korszakban, a Kádár korszakban is furcsa módon, és megteremtődött most a demokratikus újjáépülés után is. Tehát négy különböző szakaszban mint a követők és mint a formálók vitáját érzékelem. Ezt pedig én logikai elemnek tekintem. Tehát ez nem véletlen, ez nem azért van, mert Orbán Viktor visszakormányozza Magyarország hajóját a Horthy rendszerben, hanem azért van, mert valahogyan mi ezt a nyugati utat, ami mondom a liberális demokráciáig vezet, egyszerűen ez itt nem járható olyan formában, mint Nyugat-Európában. Tehát voltak éppen az ember azért ír egy ilyen könyvet, hogy felkínáljon egy új értelmezést azoknak, akik nem elégszenek meg a jelen értelmezésével.
De a domináns párti modell, ami nálunk ugye a Fidesz, az is egy történeti minta.
Hát ráadásul ezt kevesen szokták vizsgálni, de ugye most úgy beszélünk a kétharmadról, például mint egy unikális dologról. A magyar politika történetben 4/5-ös kormányok is sokszor voltak, amire persze ellenvethetjük, hogy azok nem demokratikus választásokon lettek 4/5-ök, és van ebben valami, viszont azt mégis mutatja, hogy van valami, ami miatt itt nálunk erre igény támad, tehát hogy ne egy szimpla 52%-os pártot csináljon a magyar választó, hanem akkor nyomjuk föl, és amennyi belefér. És a könyvben egyébként én még arról is próbálok írni, hogy ezt szerette volna egyébként az MSZP is elérni. Tehát most gondoljunk bele, hogyha 2006 után 2010-et is behúzza az MSZP, akkor ő már 3 cikluson keresztül kormányzott volna. Lehet, hogy nem kétharmaddal, de a 3 ciklus az nagyon megtörte volna ugye azt a trendet, ami 90-től 2002-ig kialakult, hogy 4 évenként változik a helyzet. Tehát itt én azt mondom, hogy a Fideszt nem lehet megérteni az MSZP nélkül. A Fidesz az tulajdonképpen ki akarta húzni a méregfogát az MSZP-nek, és megpróbálta megakadályozni, hogy még egy ciklust behúzzon az MSZP, mert ha behúz 3 ciklust, akkor már egy negyediket is behúzhatott volna, és akkor lehet, hogy az MSZP lett volna a nagy állampárt.
De azt is állítja, hogy az orbánizmus a magyar politikai fejlődés leglogikusabb megjelenése. Ez az a párt, amely a legjobban tudta alkalmazkodni a történelmi faktorokat. Hamarabb felismerték azt a mintát, amiről ön ír?
Hát természetesen, amikor én ezt írom, ez nem egy dicsérő jelző. Ez egy ténymegállapítás. Ez egy leíró kategória, hogy azt gondolom, hogy a történelmet egyfelől olvasták, jobban olvasták, beleálltak abba a dologba, ön használta az előbb ezt a történelem vége kifejezést, de a történelem végének vége van. Tehát most a történelemben vagyunk újra, és amikor a történelemben visszakerültünk, akkor nyilvánvaló azok a pártok kerülnek előtérbe, amelyek a történelemnek adják valamilyen olvasatát. Tehát a Fidesz ebből a szempontból szerintem erre nagyon jól ráérzett, hogy ma az embereket újra érdekli a saját múltjuk, a saját történelmük, ami mondom 90 után az egyáltalán nem volt napirenden, mert akkor bőven elég volt nekünk az, hogy demokrácia vagyunk, intézményeink vannak, és így tovább. Tehát látok logikai elemeket a Fidesz fölemelkedésében, és nem szeretem azokat a magyarázatokat, amelyek pusztán csak a diktatúrát próbálják körvonalazni, és a diktatúrát a diktatúrából akarják leírni. Tehát azért van diktatúra, mert diktatúra van. Mert hogy Orbán Viktor diktátor. De tegyük már föl azt a kérdést, hogy hogy lehetséges ez egy demokratikus országban? Tehát miért nem volt annyi ellenálló erő a magyar társadalomban, hogy ezt megakadályozza? Tehát választ kell adni annak, aki azt mondja, hogy itt diktatúra van, nem is beszélve a nácizmus meg a szokásos kategóriákról, hogy ez mitől következhetett be? Hirtelen megbutult a magyar társadalom? És ha megbutult idézőjelbe, akkor miért nem volt buta a 90-es évek elején?
Jó kérdése, Csizmadi Ervin. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Csizmadi Ervin politológus, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Dexterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.
Én is köszönöm.